6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A szociális partnerek, a munkáltatói és a munkavállalói szervezetek jövőre a minimálbér 11 és a garantált bérminimum 7%-os emelését javasolják a kormánynak. Erről a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán döntöttek. A javaslatot kompromisszumos megoldásként értékelték a felek. Az emelésről a kormány dönt. Amennyiben elfogadják a javaslatot, a minimálbér bruttó 290.800 forintról 322.800 forintra, a garantált bérminimum 348.800 forintról 373.200 forintra emelkedik 2026. január 1-től. Perlusz László, a VOSZ főtitkára jó kompromisszumnak nevezte a megoldást. A főtitkár úgy fogalmazott, a minimálbér emelése nagyon szép egy olyan év után, amikor a gazdaság 0,5%-os növekedést ért el, az infláció pedig 5% alatti. Így a garantált bérminimum reálértéke is nő, mondta Perlusz László kiemelve, a minimális bérek emelése komoly bérfejlesztés és az átlagbért is felfelé tolja. A családok éve 2025 elindult ugyanis Európa legnagyobb adócsökkentése, így fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten a családügyi elismerések és az idősbarát önkormányzatdíjak átadásán. Kon Zsófia kifejtette, július 1-én elkezdődött a családi adókedvezmény megduplázása, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj személyjövedelemadómentessé vált, szeptemberben elindult az Otthon Start program, októbertől pedig teljesen új korszak kezdődött a három gyermekes anyák életében, hiszen ők soha többé nem fizetnek személyjövedelemadót, fogalmazott az államtitkár. Kon Zsófia kiemelte, januártól megvalósul a családi adókedvezmény teljes megduplázása, adómentessé válnak a 40 év alatti két gyermekes anyák, és bővül az SZIA mentesek köre a 40 év alatti anyák körében is, fogalmazott az államtitkár. Kon Zsófia hozzátette, jövőre minden eddiginél többet, a bruttó hazai termék 5%-át, mintegy 4.800 milliárd forintot fordít a kormány család támogatásokra. A vidék fejlesztésének jövőbeni egyik kulcsa a térségi szemlélet meghonosítása, hogy a település alapú fejlesztéspolitika mellett a térségi szemléletek is érvényesüljenek a fejlesztési programok megvalósításánál. Így fogalmazott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára Sukoron. Cunyiné Bertalan Judit a versenyképes járások program részeként megvalósult, a térfigyelő kamerák létesítése, fejlesztése és település üzemeltetési eszközök beszerzése című projekt eszközeinek átadó ünnepségén arról is beszélt, hogy a korábbi fejlesztés politikai módszertanoktól, gyakorlatoktól eltérő támogatási igényfolyamatot alapoztak meg, ez pedig a térségi szemlélet. Az államtitkár hozzátette, országosan 1027 projektjavaslat érkezett idén, amiből mintegy 2830 támogatási döntés született. A kormány figyelembe vette azt az igényt, hogy a konzorciumokon belül a kedvezményezetti jogállás illesse meg a települési önkormányzatok mindegyikét, így könnyebben, gyorsabban tudják a beszerzéseket és a kisebb infrastrukturális fejlesztéseket egyszerűsített szabályok mentén az összegszerűséget tekintve megvalósítani. Az önkormányzatok többek között gyermekjóléti és az időseket segítő fejlesztésekre pályáztak, a települések együttműködésében jó programok születtek. A program gyors átfutású, így a fejlesztések gyorsan megvalósulnak, hangsúlyozta az államtitkár. Átfogó menetrendi módosításokat vezet be a volánjáratok közlekedésében a MÁV csoport december 14-től, csak nem 1000 településen javulnak a közlekedési lehetőségek, tájékoztatott a közlekedési társaság. A módosítások új járatok indítását, meghosszabbított útvonalakat és menetrendi átalakításokat tartalmaznak annak érdekében, hogy a települések és járás központjai között napi 3 pár, a járásközpontok és vármegyeszékhelyeik között pedig napi 2 pár közvetlen járat biztosítsa az eljutást. A főváros és a megyei jogú városok között a 2 óránkénti eljutás biztosítása érdekében bővül a járatok száma Budapest-Hódmezővásárhely, illetve Budapest-Kaposvár között, a szomszédos vármegye székhelyek közötti közvetlen kapcsolat biztosítására pedig új járatok indulnak Kecskemét és Szekszárd között. Javul Debrecen elérhetősége Ibrányból és Nagykállóból. A MÁV csoport nem csak a személyszállítási törvény módosításai, hanem a megnövekedett utazási igények miatt is bővíti menetrendi kínálatát autóbuszvonalain, mert a tarifa reform, az ország és vármegye bérletek bevezetése jelentősen növelte a forgalmat számos viszonylaton, közölte a közlekedési társaság. November 30-án, advent első vasárnapján elkezdődik a karácsonyt felvezető ünnepi időszak. Jézus érkezésére készülnek a keresztények, ehhez a lelkekben is rendet kell tenni. Az advent arra emlékeztet, hogy az ördöggel szemben Isten országa felé kell fordulni, ebben segíti az embert az Isten fia. János apostol leveléből idézve így fogalmazta meg üzenetét Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke.
Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jézus célpontja a gonosz és műve. Jó nekünk ezzel a ténnyel ma is tisztában lenni, és megnyugodni afelől, hogy Jézus egyáltalán nem az ember munkáját jött tönkretenni, hanem éppen ellenkezőleg annak a gonosz ellenségnek a praktikáit szeretné segíteni, legyőzni, amelyik nekünk olyan sokat árt és olyan sok gondot okoz. Az ördög praktikáival falak épülnek Isten és ember, illetve ember és ember közé. Jézusnak van ma is mit lerombolnia, hiszen körül vagyunk véve az ördög világra szóló műve. Sőt, sokszor a mi életünk a gonosz felvonulási területe. Mert hol hallgatólagosan, hol tevékenyen hozzájárulunk ahhoz, hogy felépítsen számunkra egy olyan világot, amely nem Istentől van. Ahol a közmegegyezés tárgya, hogy elnézzük, elfogadjuk egymás hazugságait, féktelen önzését, és a legszentebb dolgok mocskolódnak be, és állnak egy ördögi világ szolgálatába. Az ördög műve a szeretet helyett a gyűlöletet tette törvényé. Kizárni igyekszik az Isten szabályozó elvét, azt a törvényt, amelyik azt mondja, hogy szeress fel a barátodat, mint magadat. Ehelyett a hazug ördögi világ helyett advent arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztusban Isten elénk adta egy másfajta életnek a lehetőségét, amely hazugság helyett egyenes beszéden, önzés helyett szereteten, versengés helyett segítésen, önimádat helyett pedig Isten és ember szereteten alapszik. Helykészítés, tisztogatás, tereprendezés szükséges ehhez az emberi szívben. Erre kapjuk az adventi időszakot, hogy készüljünk az ünnepre.
Az első vasárnappal nyitja meg a debreceni református kis templom is az adventi hangverseny sorozatát. November 30-án 18 órától lesz az első koncert, ahol Szurasenkó Dániel blokkflőteművész és Sárosi Dániel orgonaművész muzsikálnak. A következő alkalommal december 6-án fiatal zenészek játszanak majd, egy héttel később pedig már visszatérő vendégként a Sol Oriens kórus viszi el Alleluja című ünnepi műsorát a Csonka templomba. A részletekről Sárosi Dániel, a kis templom kántora, turisztikai referense, a tiszántúli református egyházkerület zeneigazgatója számolt be rádiónknak.
A kis templom 2018 óta minden évben megrendezi a kis templomi advent hangverseny vagy rendezvény sorozatát, amelyen elsősorban a klasszikusok kerülnek kiemelésre. Most november 30-án vasárnap fog kezdődni az első hangversennyel, este 6 órától, ami egy nagyon izgalmas est lesz. Az orgona és a blokkflőte a megszólalója ennek a hangversenynek, és a szólistánk Szurasenkó Dániel, Johann Sebastian Bach, aki elmaradhatatlan szerzője lesz ennek a programnak, mellette Handel Telemann szonátáit fogjuk játszani ketten. A második koncert az december 6-án szombati napra esik, este 6 órai kezdettel fiatal, nagyon tehetséges orgonisták adventi hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők. Itt a debreceni zenedének, illetve a debreceni református hittudományi egyetem kántorszakos hallgatóinak egy kisebb csapata fogja az érdeklődőket elkápráztatni. A harmadik hangversenyünk december 13-án szombaton este rendhagyó módon 7 órakor fog kezdődni. Ez egy kórus koncert lesz, a Sol Oriens kórus adventi hangversenyét hallgathatják meg az érdeklődők. Ádám a művészeti vezetője a kórusnak. Ők már visszajáró vendégeink, minden évben akár többször is fellépnek a kis templomban, nagyon szeretik a kis templom akusztikáját, és nagyon szépen énekelnek.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Yeah. igazából egy vagy. De nem magad, megmondtam a világot. Attól szép mi oldal, tudom, benne vagy. És lehet az élet kereszt mérlegre tesz. Milyen autód, milyen nőt, bármillió mit tesz veled. És lehet a sorsod kemény, mint egy székely tömény. Én mégsem játszom a mentvét, hogy féljen tőlem néhány kövényt. És lehet az élet vadul, mint egy tálib hadúr. Az ember paripát játszik, az Isten szamarat lát. Aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A hollók közt a béke pipát elszívtam magával. Békét kötött, aki örül annak, amilyen van nálmokni, mert szeretni, hogy szívében meg béke van.
Béke van.
Azt, amit ér, hey! Te is érzed,
hey!
Hogy illúzió csak az egész. Nem másé, az rád marad és jöhet ránk néha baj. Fújtatva még te egy bivaj. Volt már kígyó a mellemet, verebek szinta. De pár villám nem vihar, halljam, mint egy fehér. A fekete holló köz.
Sit a nap, szép az ég, béke van, a pipa ég. Zene szól, italot töltöm, ahogy szereted. Nincs is köztünk szakadék, csak a hír mered.
Azt, amit ér, hey! Te is érzed.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. November 30-a vasárnap van, a szerkesztőt Lénárt Mandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, ezután 7:30 híreket hallhatnak. Majd témánk lesz, hogy sokféle ember szurkol személyesen is a magyar labdarúgó válogatottnak, a lelátón egymás mellett ülő nézők sokszor nem is tudják, ki van mellettük. Literáti Zoltán református lelkész valószínűleg nem is az egyetlen lelkipásztor, aki ott volt a Puskás arénában, de ő volt az, akit a TV közvetítésben pár másodpercre mindannyian láthattunk. Literáti Zoltán református lelkésszel beszélgetünk majd 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, maradjanak velünk!
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, spoke God's words, the bones began to shake. He stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again, for they have been filled with the Spirit wind. A pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord. But now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives, he wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. This time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind into this valley and breathe the breath of life into their souls. Raise them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again. Have been filled with the Spirit wind. Oh, 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 oh.
Holy Spirit, breathe on me, breathe your life in me. Holy Spirit.
nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Varga Gyöngyi vagyok, a Tiszalóci Református Gyülekezet lelkésze. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 20. fejezetnek első 6 verséből. Minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindula, hogy Macedóniába menjen. Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette őket bő beszéddel Görögországba méne. És ott töltött 3 hónapot, és mivel hogy a zsidók lest hánytak néki, amint Szíriába készült hajózni. Úgy végezi, hogy Macedónián át tér vissza. Kíséri pedig őt Ázsiáig, a béreai Szópater, a Tesszalonika beliek közül pedig Arisztákusz és Szekundusz, és a derbei Gájusz és Timóteus. Ázsia beliek pedig Tichitus és Tromfimus. Ezek előre menvén megvárának minket Troászban. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievezünk Filippiből, és menénk ő hozzájuk Troászba 5 nap alatt, hol 7 napot töltünk. Kedves testvérek! Az efézusi zendülésben Pál csendben van. Bizonyára nehéz lehetett neki megállni, hogy ne avatkozzon be, ne szóljon Krisztusról, de arra intik, hogy jobb, ha most hallgat. Pált védi a város vezetője, és rendet is tesz a városban. Ezen közben a lélek már indulásra serkenti Pált, hogy Macedóniába menjen. De még lehetősége adódik a beszédre, hogy erősítse a gyülekezeteket. Nem csak új területeken akar hirdetni, hanem az is fontos Pálnak, hogy erősítse a hátra maradottakat. Pál több tartományból vett maga mellé segítőket. A zavargásban veszélybe kerültek a Krisztus követői, de Isten gondoskodott arról, hogy leig higgadjanak. Istennél minden időzítve van. Amikor próbatételek jönnek, vagy vannak az életünkben, jó erre gondolni, hogy egyszer ennek a rossznak is vége lesz. Lehet, átélünk betegségeket, gyászt, csalódást, de tudjuk, hogy mindennek vége lesz. Ez az átmeneti időszak lezárul a mi életünkben is. Pál elindul Macedóniába 2 év efézusi szolgálat után. Ez a behatárolt idő adatott számára, hogy az életüket Krisztusnak adják, és ott az efézusi emberek megkapják a Szentlélek ajándékát. Figyelmeztet minket is az ige. Jó, ha figyelünk, mert a kegyelmi idő lejár. Ne halogassuk a megtérést, az Istenhez való odafordulásunkat, mert az idők gonoszak, és az alkalmakat áron is megvegyétek. Az idő kegyetlenül telik. Igaz, napok jönnek napok után, mindig újabb lehetőséget kínálva a számunkra, és elhitetik velünk, sok mindenre ráérünk még. Ne halogassuk az Istenhez való odafordulásunkat, mert kifuthatunk az időből. Használjuk ki a számunkra adatott időt, mert gyermekeink felnőnek. Kirepülnek a családból, s nem lesz alkalmunk többé babusgatni őket. Időseink kezét is csak addig foghatjuk meg, amíg itt vannak közöttünk, s nem a haláluk után kell tömérdek virágot a sírjukra helyezni. S mi magunk is hamar megöregszünk. Pál leteszi az efézusi szolgálatot. Végezte becsülettel, de most más útra kell induljon. Pál megtérése után életét a lélek vezetése határozza meg. Ez lesz a kérdése. Mit akarsz, hogy cselekedjem? És mindig, mindenben Isten vezetésére hallgat. Akkor is, amikor marad, vagy indulnia kell. Hiába akarják, hogy menjen, mert nem szívesen hallgatták az evangéliumot. Maradt. Ha lélek mondta, és ha kedvesen marasztalták, akkor is ment, mert indulnia kellett. Élete a misszió urától, Krisztustól függött. Ez a teljes függés kell, meghatározza a keresztény embernek az életét. Nem az érzelmeim határozzanak meg cselekedeteimben. Nem a közvélemény, emberi kívánság, hanem meg tudom kérdezni azt, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem mondjuk, hogy ehhez nincs kedvem, ezt nem akarom, ezt még nem csináltam. Arra nézzük, aki ezt a feladatot reánk bízta. Nem éppen abban dicsőítetik meg az Isten, hogyha olyan dolgot is elvégzünk engedelmesen, amiről azt gondoltuk, hogy nekünk ez nem megy. Ott lesz az áldása egy-egy ilyen engedelmes munkán is. És hálát adhatunk majd neki. Legyünk hát engedelmesek. Majd azt olvassuk még a 4. versben, hogy 8 embert, akik utitársak, kísérők voltak, Pálnak barátai, maga mellé veszi, és indulnak. Pálnak mindenhol vannak barátai, olyanok, akik az ő bizonyság tételére lettek Krisztusnak a követői. Hálásak Krisztusnak, és hálásak Pálnak is, hiszen ő mutatta meg számukra az életre vezető utat. Nekünk vajon vannak-e ilyen barátaink? Vannak-e olyan emberek a mi életünkben, akik a mi bizonyság tételünkre lettek Krisztusnak követői? Mert ezek az emberek testvérül születnek a nyomorúságban, és az örömben is, és mindig számíthatunk az ilyen adatott testvérekre. Kérjük hát az Urat, hogy legyünk áldott bizonyságtevők, legyünk az ő hirdetői mindig, minden körülmények között. Ne lankadjunk, és ne csüggedjünk meg, hanem bátran szóljunk, és hirdessük az ő nevét, és ő megtermi az igének gyümölcsét, akár a mi életünkben, akár az elhívottak életében. Úgy legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogyha te vezetésed alatt tudhatjuk a mi életünket. Kérünk, adj nekünk engedelmes szívet és lelket, hogy valóban a mi életünknek kérdése is az lehessen, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És tudjuk meglátni, elfogadni azokat a feladatokat, amelyeket reánk akarsz bízni, amelyeket velünk, általunk akarsz végrehajtani, hogy megdicsőítessék a te neved. És Köszönjük neked, hogyha valóban a mi életünk, a mi szavunk bizonyságtétel lehet mások számára, mert akkor elmondhatjuk, hogy kevesen voltunk hűek, és mégis felhasználtad a mi parányi életünket a te országodnak építésében. Urunk, kérünk téged, hogy tégy bennünket is valóban jó munkásokká, olyanokká, akiket te akarsz látni, hogy azt cselekszik, amit valóban te bíztál rejánk. Urunk, kérünk téged, hogy áldj meg a mi cselekedeteinkben, áldj meg a mi hitünkben, növeld és erősítsd azt, hogy valóban kiváltképpen való tanítványai tudjunk lenni ebben a mai időben, és meg tudjunk állni igazán a hitben, és mi is kipróbáltak lehessünk, mint ahogy az apostol is az volt. Engedd, hogy így tudjuk reád bízni az életünket, és elkérni a feladatokat, amelyeket velünk akarsz végrehajtatni, hogy általunk is dicsőítessék a Krisztus. Úgy legyen. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A családok éve 2025 elindult ugyanis Európa legnagyobb adócsökkentése, így fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten a családügyi elismerések és az idősbarát önkormányzat díjak átadásán. Kondzs Zsófia kifejtette, július 1-én elkezdődött a családi adókedvezmény megduplázása, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj személyjövedelemadó mentessé vált. Szeptemberben elindult az Otthon Start program, októbertől pedig teljesen új korszak kezdődött a három gyermekes anyák életében, hiszen ők soha többé nem fizetnek személyjövedelemadót, fogalmazott az államtitkár. Kondzs Zsófia kiemelte, januártól megvalósul a családi adókedvezmény teljes megduplázása, adómentessé válnak a 40 év alatti két gyermekes anyák, és bővül az SZIA-mentesek köre a 40 év alatti anyák körében is, fogalmazott az államtitkár. Kondzs Zsófia hozzátette, jövőre minden eddiginél többet, a bruttó hazai termék 5%-át, mintegy 4800 milliárd forintot fordít a kormány család támogatásokra. A kormány a hazai tejipar támogatása érdekében 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a Demján Sándor hitelprogramon belül, jelentette közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy az európai tej- és tejtermék piacon az elmúlt időszakban jelentős feleslegek keletkeztek, amelyek egyre nagyobb kihívást jelentenek a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak. A tejipar ma több mint 15 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért az ágazat védelme nemzetstratégiai érdek. Az elmúlt időszakban érdemi átrendeződések történtek az európai tej- és tejtermék piacon, amelynek következtében jelentős feleslegek keletkeztek, így egyre több dömpingáras import tejtermék jelenik meg a hazai kiskereskedelemben. Az import növekedése, illetve a termelés bővülése miatt a tejpiacon jelentős készletek halmozódtak fel, amelyek finanszírozása egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak, ismertette a tárca. A közlemény szerint a kormány a tej- és tejtermékpiacon jelentkező kihívások kezelése és a hazai tejfeldolgozó vállalkozások támogatása érdekében újabb lépésről határozott, 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a Demján Sándor hitelprogram keretében, írja a tárca közleménye. Három hónappal tovább 2026. február végéig meghosszabbítják az e-autó támogatás igénylési lehetőségét, ezt jelentette be Facebook bejegyzésében Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor úgy fogalmazott, ősz elején harmadával 40 milliárd forintra emelték meg a keretet, amíg maradt forrás, lehet pályázni. A cégek járművenként legfeljebb 4 millió forintot kapnak a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöld autók megvásárlásához. Az államtitkár megjegyezte, 2025 már biztosan rekordév a környezetkímélő gépkocsik forgalomba helyezésében. A sikeres program jóvoltából idén 100 000 darabosra nőhet a hazai klímabarát flotta.
Az időjárásról.
Vasárnap főként az ország keleti felén marad az erősen felhős vagy borult idő, míg nyugaton a köd és a réteg felhőzet feloszlása után általában több órára kisüt a nap. A keleti megyékben eső előfordulhat, a légmozgás gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 7 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Sokféle ember szurkol személyesen is a magyar labdarúgó válogatottnak. A lelátón egymás mellett ülő nézők sokszor nem is tudják, ki van mellettük. Literáti Zoltán református lelkész, valószínűleg nem is az egyetlen lelkipásztor, aki ott volt a Puskás arénában, de ő volt az, akit a tévé közvetítésben pár másodpercre mindannyian láthattunk. De miért jár egy református lelkész foci meccsre, hogyan bírja a szurkolótársak stílusát, hogy tudta elfogadni az utolsó pillanatban elveszített mérkőzést, és szokott-e imádkozni a magyarok győzelméért? Literáti Zoltánnal, a budapesti teológia dékánjával, az érdligeti gyülekezet lelkészével Hegedűs Márk beszélget.
Kezdjük azzal a felütéssel, amiért egyáltalán veled beszélgetek most fociról, és nem mondjuk a Károli Egyetem teológus képzéséről, vagy az érdligeti gyülekezet hétköznapjairól. Az pedig az, hogy aki ismer téged, az láthatott vasárnap délután az M4 közvetítésében a Magyarország-Írország labdarúgó mérkőzésen, ahogy egy cserénél a vágóképen te vagy az első, aki fölpattan az adott szektorból, és megtapsolja a levonuló, nem emlékszem melyik játékost.
Igen, Lukács Dániel.
Lukács Dániel, és nem én voltam az egyetlen, mert utána Facebookon láttam, hogy jöttek máshonnan is ilyen üzenetek, hogy láttak téged a közvetítésben. Szóval ezért kerestelek meg, és akkor kezdjük ott, hogy miért voltál ott ezen a mérkőzésen.
Az utóbbi, hát szerintem most már mondhatom, hogy 4 évben, amikor a válogatott meccsek következnek, tehát akár Nemzetek Ligája, akár pedig selejtező EB-re vagy VB-re, azokra mindig, amikor elindul a jegyértékesítés, akkor általában veszek egy bérletet. Azért voltam kint, mert szeretem a focit, azért voltam kint, mert szeretem a magyar válogatottat követni, szeretem élőben nézni a focit, és úgy látom, hogy vagy úgy éreztem magam, úgy élem meg, hogy kint a szurkolói tömeggel is jó együtt lenni. Nem mondom, hogy mindig tudok azonosulni azzal, ami ott körülöttem zajlik, de alapvetően azért nem a B közében vagyok, tehát ebből a szempontból inkább egy szolidabb szektorban foglalok helyet, és így annyira azért nem is zavaró.
Mindjárt beszélünk a tegnapi, amikor ezt rögzítjük, akkor hétfő este van, ezt még gyorsan hozzáteszem, tehát hétfő este, november 17-én rögzítjük a beszélgetést, a hallgatók meg kedden délelőtt hallják ezt. Szóval mindjárt beszélünk a tegnapi mérkőzésről, de még egy picit általánosságban. Te is szóba hoztad, ez a nem mindig tudsz azonosulni a szurkolókkal, hát nyilván például sok trágárság van szurkolók között, én is járok foci meccsre, időnként ezt én is nehezen viselem, de mondjuk rólad ott tudják a körülötted lévők, hogy lelkész, hogy ha bérleted van, akkor nyilván olyanok ülhetnek melletted, akiknek szintén bérletük van, akár beszélgethettek, kapcsolatba léphettek, tehát van, aki ott tudja körülötted, hogy te egy református lelkész vagy?
Nem. Az előző sorozatnál egy fiatal fiúcska ült mellettem, ilyen 13-14 éves volt. Csodálkoztam is, hogy egyedül jár ki meccsre, de már elengedték otthonról, budapesti srác volt. Visszafogott volt vele néha, megbeszéltük a meccset, vagy éppen az aktuális foci híreket, vagy a nemzetközi dolgokat. Most egy nagyjából velem egykorú férfi ember ült mellettem, vele próbáltuk egyeztetni szintén inkább foci dolgokat. Annyira azért nem kerülünk szoros kapcsolatba, egymás mellett ülők, hogy egymás élettörténetét is megosszuk, vagy magunk élettörténetét is megosszuk a másikkal, tehát nem tudják rólam. De remélem, hogy a szurkolásomból inkább az jön le, hogy konszolidált.
Na és hogy szurkol Literáti Zoltán? Felugrasz, kiabálsz, inkább csöndes vagy? Amit kiabálsz, az inkább pozitív, mint negatív? Hogyan szurkolsz?
Változó. Van olyan meccs, amikor végigülöm szinte, tehát a tömeggel együtt én is szurkolok, tehát amikor ilyen skandálás van, hogy hajrá magyarok, és ezt ugye mindig a B középre válaszol, responzórikusan énekel a stadion többi része, hogy így teológusan mondjam, fogalmazzam meg magam. A tegnapi az egy érdekes volt számomra, és érdekes élmény volt, mert sokkal jobban beleéltem magam. Nyilván a várakozás, a reménység, a tétje ennek a meccsnek ez kihozta ezt a részét is. Nem is voltam annyira fáradt, azért sokszor késő este van, akkor már fáradtabb is vagyok. Úgyhogy alapvetően tegnap mozgalmasan éltem meg. Együtt, amikor helyzet volt, akkor persze fölállunk, szurkolunk, amikor szolidabb a meccs folyamata, akkor ülve. Skandálunk, amikor skandálunk, tapsolunk. Azt például tegnap nagyon élveztem, hogy amikor történt valami, akkor viszonylag hangosan tudok tapsolni. Elkezdtem a tapsot, és akkor körülöttem is mindenki így rácsatlakozott, és akkor így lehetett hallani, hogy terjed. Tovább nem mondom, hogy én voltam a taps ütemezője, de azért ez hozzá lehet segíteni, amikor valaki tapsol, akkor már többiek is. Jó volt, tegnap szerintem jó volt a meccs légköre is, a hangulata is, a szurkolás is. Én élveztem.
Mindjárt eljutunk a meccs végéig is, de előtte még egy kérdés. Az, hogy ennél a bizonyos kameraképnél, amikor téged mutattak, nyilván te nem tudtad, hogy téged mutatnak, feltételezem, akkor viszont az látszik, hogy a tiszteletedet fejezett ki azzal, hogy állva tapsolsz a levonuló Lukács Dánielnek. Miért volt ez fontos számodra, hogy állva tapsolt meg őt?
Azért, mert a születésnapomra kaptam egy vele való találkozást. Még nem történt meg, előtte vagyok. Érden lakik, Luki, ahogy itt becézik őt, és a lányom egy kávézóba dolgozik, diákmunkásként, és abban a kávézóba jár a családjával együtt, és szoktak beszélgetni, és a lányom megbeszélte vele, hogy az édesapja nagy tisztelője, meg elismerője a játékának, és hogy egyszer szeretne vele találkozni, úgyhogy még előttünk áll ez a beszélgetés, úgyhogy lehet, hogy itt a beszélgetésben ezt el fogom neki mondani, hogy a kamera engem vette, hogyan elismertem a tegnapi játékát is. Egyébként most függetlenül attól, hogy összejön ez a találkozó, vagy nem, én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy Lukács Dániel Kecskemétből, most a Puskásból a nemzeti válogatottba kerül be, és hogy rögtön eredményes labdarúgóként, vagy focistaként mutatkozik be, gólokkal segíti a válogatottat előre. Szerintem ez egy óriási dolog, hogy mondjuk nem más nemzetközi légiósként, vagy más bajnokságokból érkezve, remélem mindenki jól ért ilyen sztárfocistaként, hanem kisebb magyar csapatokból ide eljut. Szerintem ez eleve tiszteltre méltó, de a tegnapi játék, azt gondolom, az meg kifejezetten tetszett nekem, nem csak a gólja miatt, hanem úgy az egész mozgása ott élőben csapathoz hozzáadott játéka. Úgyhogy én szeretem, ahogy játszik, elismerem a tudását, küzdését, ezt tapsoltam meg, amikor láttam, hogy őt cserélik.
És az ő pályafutását egyébként azelőtt is követted, hogy válogatott lett, vagy a válogatottban figyeltél fel rá?
Annyira nem tudom követni a időhiány miatt leginkább, tehát nem érdeklődés hiány, hanem időhiány miatt nem tudom követni az egész NB1 játékos állományának, vagy magyar játékosainak a pályafutását. Én azt gondolom, hogy a fiaim hívták fel, a fiaim többet tudnak azért a fociról, mint én. Két tínédzserről van szó. Ők hívták fel a figyelmemet rá, és mi mivel közel lakunk Felcsúthoz, olykor-olykor kilátogatunk Puskás meccsre is, és ott láttuk az ő játékát is, és tehát azért tudtuk, hogy ki ő, megismertük őt, de nem követtem az ő útját eddig a válogatott bemutatkozásig.
Csak hogy jól értem, hogy azonos településen laktuk, ugye? Tehát azt mondtad, hogy Érdi.
Igen, tehát hogy ő Kecskemétről került ide, egyébként nem tudom, hogy honnan származik sajnos, tehát ennyire nem ismerem őt, de most Érden lakik, és Felcsút, tehát a Puskás Akadémia az kocsival körülbelül 20-25 perc Érdről.
Oké, és akkor jussunk el a meccs drámai megéléség, mert ott a 95. percig elhiszem, hogy jó hangulat volt a stadionban, de aztán ott a harmadik ír gólnál azért olyan csönd ült a stadionra, amit ritkán lehet hallani, de ezt a csöndet lehetett hallani. Hogyan élted meg ezt a pillanatot ott?
Dermedtem. Szerintem ez a jó szó rá. Tehát ez a látod, hogy már a kapuból veszik ki a kapus a labdát, és egyszerűen nem hiszed el, hogy ez van. Ott ugye a stadionban nem tudjuk követni a hosszabbításnak a másodperceit, mint a tévé bal felső sarkában. Már mindenki fújt, már mint hogy fütyölt, meg siport, meg minden a bíró számára, hogy fújja le. Amikor bekerült, akkor az egy borzasztó, tehát érzelmileg az egy borzasztó pillanat volt. Tehát úgy egyik pillanatról a másikra minden elszáll, és nehéz is ezeket szavakba önteni ott azt a pillanatot, ott leginkább, hát nem tudom, szóval nem is a csalódottság, hanem inkább ennek a tehetetlenség érzése. Volt még egy támadás, amit vezettünk, nyilván egy halovány remény még volt benne, hogy hát ha valami, de alapvetően már ott szerintem mindenki átélte ennek a tényleg óriási terhét, hogy ez itt elment.
És akkor utána hogy láttad a szurkolókat ott a helyszínen? Hogy fogadták ezt? Én a tévén keresztül egy impulzust hagy mondjak. Én nagyon örömmel láttam azt, hogy nem kifütyülték a játékosainkat, hanem még szinte vigasztalták őket. Sőt, volt, aki vigasztalta őket, ahogy körbe mentek pacsizni, válveregetés, volt, aki megsimogatta valamelyiküknek a kobakját. Szóval azt éreztem, hogy nyilván mindannyian nagyon szomorúak voltak ott a stadionban is, meg nyilván az otthon szurkolók is, de hogy nem a düh vagy a harag, hanem inkább az együttérző támogató szeretet látszik, és ez jó volt látni, hogy nem a harag jött ki a szurkolókból. Te hogy láttad ezt a helyszínen?
Szerintem ez teljesen normális, hát azt gondolom, legalábbis én így éltem meg. Én most a 18. sorban vagyok, tehát nem tudok lemenni egészen a az első sorokig, ahol kezet lehet velük fogni, vagy legalábbis valamilyen érintkezésbe lehet kerülni velük. Az előző EB selejtezőnél ott az első sorba vettem jegyet, mert ott a fiaim is, meg a lányaim is jöttek velem, és ott sokszor volt ez, hogy körbe mentek, főleg győzelmek után. Kezet fogtunk, aláírták az ászlónkat, stb. De most egyedül is vagyok kint, meg nem is tudok lemenni, mert ilyenkor már a tömeg azért oda tódul a falak mellé. Na, szóval visszatérve a kérdésre, hogy közelről ezt nem láttam, de azt teljesen jogosnak és abszolút jónak tartom, hogy ez a csapat, ez elcsépett szó, de alapvetően szeretetre méltó. Tehát ahogyan küzdenek a tudásukhoz képest, a tudásuk javát adják, megtesznek mindent érte. Én szerintem, ami benne van ebben a csapatban, az kijön. Én azért voltam már korábban is meccseken, még diákkoromban is. Ott voltam a talán 7-0-ás Jugoszlávia elleni meccsen is, tehát hogy azért vannak viszonyítási alapjaim fiatalabb koromból, és azt látom, hogy ez a csapat fociban is sokkal előrébb tart, önbecsülésben is sokkal előrébb tart, és megérdemli a minden támogatását a szurkolóknak.
És mit lehet szerinted mondani akár a játékosoknak? Nem hiszem, hogy ezt a beszélgetést most ők hallgatják, de mit mondanál, ha a sarki közértben összefutnál valamelyikükkel, és megkérdezni a véleményedet? Meg a szurkolóknak mit lehet mondani ebben a csalódottságban, hogy lehet ezen túl lendülni? És ezt most mint lelkipásztor kérdezlek, hogy ilyen lelki gondozói attitűddel, szóval, hogy oké, nagyobb az önbecsülése a csapatnak, mint korábban, jobban játszanak, mint korábban, de most ez a hajó elment, és mit lehet ilyenkor támogatólag szerinted mondani? Igen. Nekem az a bibliaige jutott egyébként eszembe tegnap ezeket a képeket nézve, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Neked mi jutott eszedbe, meg szerinted mit lehet mondani?
Ez nekem is úton hazafelé, ahogyan gondolkodtam, meg hát nyilván próbálja az ember ott elemezni a látottakat. Hát ugye sok minden jut eszembe. Én azt gondolom, hogy ez egy játék, és ebben nem lenne szabad célt évesztenem nekem sem, meg másnak sem. Én is át tudom élni képernyő előtt is, meg akár a stadionban is magát a meccset. Van bennem is indulat, jó is, bosszankodó is, hogyha éppen úgy jön ki a foci. De szerintem azért, amikor az ember ezen már egy picit túl van, vagy alszik rá egyet, mint ahogy már aludtunk rá egyet, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy a játék lényegét mégsem szabad elveszíteni. És hát a fociban nincs win-win helyzet, tehát ide nem tud eljutni senki. Persze olyan bajnokság, meg csoportkörök, meg stb., hogy mind a kettő jól jön ki belőle, van, de amikor mondjuk egy kiki helyzet van, mint ami volt tegnap, abban nincsen olyan, hogy mind a kettő elégedetlen és győztesen hagyja el a pályát, vagy legalábbis céljait elérve. Emlékszem gyerekkoromban, amikor még Nézi Jenő közvetítette a magyar labdarúgó mérkőzéseket, és akkor VB-k voltak, a VB-ket mindig megnéztem, minden egyes meccset, és akkor volt ez a frázisa, hogy V victis, ókori latin mondás, hogy jaj, a legyőzöttnek, tehát igen, aki vesztesként kényszerül elhagyni, már pedig az egyik vesztesként kényszerül elhagyni, vagy legalábbis céljait nem elérve kényszerül elhagyni a pályát, az egy borzasztó nehéz érzés. És hát egy olyan kultúrában élünk, ahol ugye mindent a siker tesz édessé, vagy tesz elfogadhatóvá, csak hát a játékban meg ezt is tudatosítanunk kell, legalábbis nekem mindenképpen, hogy egyszer az egyik győz, másszor majd a másik fog győzni. Ezt szerintem a foci pont az a sport, ami ezt mindig szépen kiforogja, és valóban így lesz, hogy most szomorúak vagyunk, de leszünk még nagyon boldogak is, mint ahogy voltunk is ezzel a csapattal nagyon boldogak, és leszünk is ezzel a csapattal még nagyon boldogak, vagy hát változó csapattal is úgy értem, és én azt tudnám mondani, hogy el kell tudni fogadni. Lelkészként, ha válaszolhatnék, akkor azt tudnám mondani, hogy el kell tudni fogadni a játéknak ezt a kimenetelét is. Isten teremtményei vagyunk, Isten a játékot is ajándékba adta, mint ahogy meg annyi ezer más dolgot az életünkben, ami szép, és ami javunkra van, és ami jó, hogy van. Örülhetünk neki, hogy van, hálásak lehetünk érte. És azt gondolom, hogy jó lenne ennek a játéknak, így még a szomorúságában is látni ezt a részét, hogy jó. Még így is jó. Még fájdalommal együtt is jó, vagy könnyekkel együtt is jó az, hogy részünk lehet benne. Ezek nagy ajándékok, én azt élem meg. Persze tudom, hogy Magyarországon sok embert érdekel a foci, de sok embert nem érdekel a foci, úgyhogy ez azoknak szól, akik ebben benne vannak, szívüket, lelküket, érzelmeiket, vágyaikat és mindent megélnek benne. és ez így van a helyén, de nem lehet mindig győztesnek lenni, és az sem biztos, hogy jó lenne, ha mindig győztesek lennénk, és a foci történelme pont ezt mutatja meg a számunkra, hogy még a legnagyobbak is, mármint a legnagyobb csapatok, most ugye visszaemlékezhetünk aranycsapatra, vagy a Real Madrid különböző korszakaira, vagy a Barcelona különböző korszakaira, vagy akár most a Liverpoolra, vagy bárkire, azt látjuk, hogy egyszer egyik nyer, másszor másik nyer.
Kedves hallgatóink, Literáti Zoltánnal, az érdligeti gyülekezet lelkipásztorával Hegedűs Márk beszélgetett.
Hófehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek, olyan lágy, olyan gyönyörű szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Minden gyermek lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Mama, köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó. Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.